ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található a 16. Zsoltárban. Az egész 16. Zsoltárt fel fogom most olvasni közöttetek. Így hangzik tehát Istenünknek igéje. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak. Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Amen. Kedves testvéreim, folytassuk tovább az imádkozást, előbb énekszóval imádkoztunk, majd a zsoltáros szavával, most pedig a sajátunkkal a következőképpen. Drága mennyei édesatyánk, úgy jövünk ma is hozzád, mint akik szüntelen keresünk valamit, valakit, amivel vagy akivel boldogabb lehet az életünk. Megvalljuk azonban azt is, hogy akitől a boldogságot, a boldogulást várjuk, bizony nem mindig te vagy. Atyán, könyörülj rajtunk, ingadozókon, botladozókon és tántorgókon, hogy hozzád tudjunk indulni, hogy nálad keressük mindig a támaszt, a boldogságot. Ismertesd meg velünk az élet útját, szent lelked által vezess, bíztass, taníts, hogy szüntelen rád tekintve áldhassunk téged mindenért, amivel megajándékozol. Hadd áldhassunk most azért, mert szólsz hozzánk. Ezért kérünk, adj érthető és világos szavakat igét hirdető szolgáid szájába, nekünk pedig, akik hallgatjuk őket, mintha téged hallgatnánk, rád figyelő és értő füleket és szíveket. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
Maradjunk a helyünkön. Szeretnék hosszabban elvezetni az igéhez, az alapigénkhez, ezért kérem, hogy a gyülekezet maradjon a helyén. Most ez egy ilyen rendhagyó istentisztelet sokféle szempontból, és ebből a szempontból is. Azzal szeretném kezdeni, hogy egyre népszerűbbek az ilyen all you can eat éttermek, ahol korlátlan ételfogyasztást kínálnak, bizonyos meghatározott időkereten belül, svédasztalos fogyasztással. Azt hiszem, hogy mindannyian járhattunk már ilyen helyeken. Én jártam, és azt tapasztaltuk a férjemmel, hogy amikor ilyen helyen vagyunk, akkor mindig telezabáljuk magunkat. Hogy egyszerűen nem vagyunk képesek megállni, hogy ne kóstoljuk meg még az 5., meg a 6., meg a 7. fogást is, csak egy picit belekóstolunk, mert hát mi van, hogyha éppen az a legfinomabb a választékból, és hát ugye a legjobb falatokról senki nem akar lemaradni. De máshol is megtapasztalhatjuk ugyanezt a félelmet, hogy nehogy lemaradjak a vonatról, nehogy lemaradjak egy jó színházi előadásról, vagy egy mozifilmről, mi van, hogyha már nem fogják vetíteni. Nehogy lemaradjak egy buliról a barátokkal, vagy nehogy elszalasszak egy jó lehetőséget a karrieremben, nehogy elszalasszak egy előléptetést, vagy nehogy elszalasszak egy ígéretesnek tűnő párkapcsolatot. Az angolszász világ már külön nevet is adott ennek a félelemnek, amit nem csak az angolok ismernek, hanem minden ember ismer, csak nekünk nincs rá külön kifejezésünk. Ez a félelem, hogy jaj, lemaradok valamiről, lemaradok valami fontosról, valami izgalmasról, valami érdekesről, valami nagyon jóról. Angolul ezt úgy mondják, hogy fear of missing out, ez a FOMO, amit most már nagyon-nagyon sokan használnak, ez a FOMO kifejezés. 2013-ban már az Oxford szótár is hivatalosan felvette a szójegyzékébe, és pszichológusok foglalkoznak ezzel a jelenséggel. Mert emiatt a jelenség miatt, emiatt a félelem miatt csekkoljuk folyamatosan a telefonunkat, a Facebook oldalunkat, az e-mailjeinket, az Origót frissítjük állandóan. Mert nem akarunk kimaradni az életből. És a fogyasztói társadalomnak a médiumai mind arra specializálódtak, hogy felfedezzék és tőkét kovácsoljanak ebből a félelmünkből. Naponta 100-szor bombáznak minket ezzel az üzenettel, hogy csak akkor élnél igazán, hogyha tiéd lenne az általam reklámozott termék. Csak akkor fog rád találni, vagy ez egy még durvább üzenet, csak akkor fog veled maradni életed szerelme, és persze ezt már hozzá se teszik, annyira magától értetődőnek tűnik, hogy életed szerelmével együtt az örök boldogság. Szóval csak akkor fog rád találni, vagy veled maradni, hogyha megveszed ezt a fogkrémet, ezt a dezodort, ezt a farmert, vagy ezt a sampont. Teljesen egyértelmű, nem? Vagy csak akkor érsz valamit, hogyha egy ilyen vagy ilyen típusú kocsit vezetsz. Vagy hogyha ide mész nyaralni, akkor a békeszigete vár rád. Mint hogyha ez lenne az egyetlen kritériuma a békességnek. És a Facebook is szüntelenül az arcunkba tolja azt mások életéből, amire mi hiába ácsingózunk. Folyamatosan látjuk azokat az ismerőseink által feltett fényképeket azokról a városokról, országokról vagy eseményekről, ahova mi nem jutottunk el, ahonnan mi kimaradtunk. Vagy folyamatosan látjuk a képeket, ahogy ott mosolyognak az eljegyzésen, az esküvőn, ott mosolyognak a gyerekekkel, az unokákkal, vagy mosolygó arcok körülveszik barátok vagy családok, a művész ilyen elkészített ételkölteményeket, vagy ilyen tortacsodákat. És látjuk azt, hogy hű, másnak mi minden megvan, és én ebből kimaradok. Én erről lemaradok. De a problémánknak a gyökere az nem ezek a közösségi oldalak, mint a Facebook, és nem is a reklámok, hanem a problémánknak az alapgyökere az a bűnös szívünk, amelyik folyamatosan azt súgja, hogy na majd ez meg fog végre elégíteni. Ebben megtalálhatod végre azt, amire annyira vágysz. Az a félelem, hogy lemaradok valamiről, hogy kimaradok a legfontosabbról, a legizgalmasabbról, az belülről jön. És sokkal korábbra datálódik, mint az internet, vagy a folyamatosan printyögő okos telefonjaink. Mert már a kezdetek kezdetén is, az Édenkertben is ez a félelem irányította az embert. Itt az egyszeri lehetőség, Éva. Nehogy elszalazd. Csak egy harapás abból a tiltott gyümölcsből, és olyan lehetsz, mint Isten. A saját főnököd lehetsz. Teljesen független Istentől. Nem tőle kell kérdezgetned, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, hanem te magad döntheted el. És végre sokkal boldogabb lehetsz, még ennél is boldogabb, mint amit itt az Édenkertben tapasztalsz. És ez az ígéret túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen. És Éva nem szalasztotta el a kínálkozó lehetőséget. De azonnal kiderült, hogy hazugság az egész. A FOMO, az elszalasztott lehetőségektől való félelem volt az első taktika, amit a sátán bevetett azért, hogy éket verjen Isten és ember kapcsolatába. És működött. És azóta is működik. Továbbra is elhisszük a sátánnak a hazugságát. Ha megszerzed azt a valamit, amire ácsingózol, akkor eljuthatsz arra a pontra, ahol igazán boldog lehetsz. Ahol már nem lesz szükséged Istenre, mert nélküle is boldog leszel. És itt szeretném felolvasni a mai alapigénket, Jézusnak az egyik példázatát Lukács evangéliumából, a 16. fejezetből, a 19-től a 31. terjedő versekig. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kevelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban, kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot, és kevelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm ebben a lángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne lehessen jönni. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem. Beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak prófétáik. Hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta. Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. A történet tehát egyértelmű azzal kezdődik, hogy megismerünk egy gazdag embert, aki anyagi és társadalmi értelemben semmiről sem marad le. Mindene megvan, amire csak vágyik. És mellette ott van Lázár, a koldus, aki rettentő szánalomra méltó, mert egyszerűen mindenből kimarad, amit mi ezen a földön jónak tartunk. Aztán jön a fordulat, hogy kiderül, hogy ez csak egy átmeneti állapot volt, mert mind a ketten meghalnak, és az örökké valóságban megfordulnak a szerepek. Nagyon fontos szeretném kiemelni, hogy nem arról tanít a példázat, hogy aki gazdag és élvezi az életet, az automatikusan a pokolra jut, aki pedig szegény és nincsen semmi földi java, az automatikusan a mennybe kerül. Nem erről akar Jézus beszélni. Az, hogy az örökké valóságban mi vár ránk, azt egyedül Istennek a kegyelme határozza meg. A mi oldalunkról nézve pedig az, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk-e. Előfordul az, hogy valakinek milliók állnak a bankszámláján, de mégis Istenben reménykedik, és egyedül tőle várja az életet és a boldogságot. És olyan is előfordul bizony jócskán, hogy valaki koldus szegény, és mégsem Istenben bízik, hanem a saját kis pénze vagy pénztelensége körül forog. De ebben a történetben pont egy olyan gazdagról olvasunk, aki nem törődött Istennel. És ez már csak abból is látszik, hogy mennyire könyörtelen és irgalmatlan volt a többi emberrel szemben is. Hogy ott volt a kapujában egy koldus, aki a morzsákkal megelégedett volna, de nem kapott semmit. És ez a koldus pedig azt olvassuk, hogy Isten gyermeke volt. Az örökké valóságban a gazdag ember, aki már a földi élete során sem törődött Istennel, tőle távol élt, most már örökké Istentől elszakítva kell, hogy éljen. Gyötrődik, és egy csepp vízért koldul. A koldus pedig Isten megváltott gyermeke, az Úrnak a mindenért kárpótló jelenlétét élvezi. És mivel a gazdag ember felismeri, hogy ő már örökre lemaradt Isten jelenlétéről, valami felébred benne, és legalább azt szeretné elérni, hogy a testvérei megmeneküljenek ettől. Legalább azt szeretné elérni, hogy a testvérei ne szalasszák el azt a hatalmas lehetőséget, életük lehetőségét, hogy Istenhez térjenek. És erre Ábrahám egyértelművé teszi világossá, hogy az élő testvéreknek minden lehetőségük megvan arra, hogy meghallják az igazságot az életről és a halálról, a valódi értékekről és a hamis illúziókról, a személyesen is megismerhető Istenről és az Isten pótlékokról. Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azukra. Azaz ott van Istennek az írott szava, amiből mindent megtudhatnak, amire szükségük van. És hogyha a Szentírásnak nem hisznek, akkor az sem fogja meggyőzni őket, hogyha halottak támadnak fel és prédikálnak. És mi innen utólag látjuk, hogy tényleg nem győzte meg az embereket. A történetnek a tanulságát nem nehéz levonni. Egyedül attól kell félnünk, hogy a hitetlenségünk miatt kimaradunk Isten jelenlétéből, lemaradunk az örökkétartó boldogságról. De aki olvassa és elfogadja, megragadja Istennek az ígéretét, aki Jézus Krisztus által megmenekült az örökkévaló pusztulásból, az megszabadult attól a félelemtől is, attól az örök kényszeres félelemtől, hogy lemaradok a legfontosabbról, a legizgalmasabbról, a legjobbról. Mert a Biblia arról beszél, hogy Krisztusban minden a miénk. Mindent, amit elveszítettünk, amit nem kaptunk meg, amiről lemaradtunk, mindezt megtaláljuk Jézus Krisztusban. Ez egy felfoghatatlanul hatalmas ígéret. A példázatbeli gazdag pedig az emberi életnek a legnagyobb tragédiáját vetíti elénk. A pénz, a gazdagság elnémította azt a félelmét, hogy ő lemaradna a legjobbról. Élvezetekkel töltötte meg a gondolatait, a hasát, az életét. Megragadott minden lehetséges alkalmat, hogy élvezze az életet. De sohasem ragadta meg Istent legnagyobb kincseként. Megtöltötte az életét mindenféle jóval, kivéve azt, amire a lelkének igazán szüksége lett volna. És így lemaradt arról, aki örökre boldoggá tudta volna tenni. A Biblia arról beszél, hogy az egyetlen érték, ami miatt van értelme álmatlanul forgolódnunk, attól való félelmünkben, hogy lemaradunk róla, az egyetlen ilyen érték az Istennek a jelenléte, az Istennel való közösség. A zsidókhoz írt levél így beszél erről. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemeneteli ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, mármint a hitetlen izraelieknek. De nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondta Isten. Akik Krisztusban vannak, azoknak minden veszteségét, minden fájdalmát felülírja, kipótolja Isten az örökké valóságban. Mindenért, amit a bűn és a halál megtört, amit elvesztettünk, az Isten számunkra most még teljesen felfoghatatlan módon kárpótol majd. Ezért írhatja Pál apostol, hogy ő nem csak a veszteségeit, azokat, amikről lemaradt, amik nincsenek meg neki, de hogy még a nyereségeit, az értékeit is kárba veszni hagyja. Krisztus Jézus az ő ura ismeretének páratlan nagyságáért. És itt válik húsba vágóan fontos az, hogy mit gondolunk arról, hogy mi a valóság. A tegnapi napon egy ifi napon vettünk részt itt a templomban, és arról beszélgettünk, hogy mi a valóság, és mi az, ami csak féligasság, vagy látszat, vagy illúzió. Mert hogyha az a valóság, hogy ez az élet az egyetlen esélyem az örömre, a boldogságra, az élvezetre, akkor a carpe diem elv, ami egyedül létjogosultsága van. Szakíts le a pillanat virágát, maradéktalanul élvezd ki minden percet. Pál apostol is abszolút tudatában van ennek a gondolkodásmódnak. Azt írja a korintusi első levélben, hogy ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Viszont ha Isten igéje igaz, hogyha a földi élet után valóban az örökké valóság vár ránk, akkor ez meg kell, hogy változtassa az egész hozzáállásunkat az élethez, az egész értékrendünket, az időbeosztásunkat, a pénzkezelésünket, mindent. És félreértés ne essék, én nem a nép ópiumát propagálom. Nem arról beszélek, hogy fogadd el ezt az elnyomó rendszert. Most ez van, szegény vagy, nyomorult vagy, az is maradsz halálodig. Na majd a mennyországban örülhetsz magadnak. Nem erről beszél Isten igéje, hanem pont az ellenkezőjét hirdeti. Arra bátorít, nyugodtan belevetheted magad a harcba, a jobbért, az igazért, a tisztáért, az értékeidért. Hiszen még hogyha lesznek is járulékos veszteségeid a csatában, mert lesznek dolgok, amikről lemaradunk, lesznek, amit nem tudunk élvezni, lesz, amit elvesznek tőlünk, lesznek fájdalmaink, és lesznek veszteségeink. De a legfontosabbat nem veszítheted el, hogyha Krisztusban vagy. Arról nem maradhatsz le. Efelől nyugodt lehetsz. Mert vegyük észre, hogy mennyire csak saját magunkkal vagyunk elfoglalva, és saját magunk körül forgunk, amikor azt nézzük, hogy én nem maradjak le semmiről, én nekem meglegyen minden, amire én vágyom. A Bibliának van egy ellenszere erre. Azt mondja, hogy fordulj mások felé, szolgálj másoknak. Biztosan sokan ismerik a testvérek közül is azt a történetet, hogy 1956-ban nem csak Magyarországon történtek nagy dolgok, hanem egy dél-amerikai őserdőben az Auka indiánok lemészároltak 5 fiatal misszionáriust. Ezek a férfiak mind fiatal családapák voltak, és feltették az életüket arra, hogy Krisztus evangéliumát hirdetik. A szülőhazájukban, Amerikában, Észak-Amerikában mindegyikük előtt ígéretes karrier állt volna. De ők a feleségükkel együtt amellett kötelezték el magukat, hogy eljuttatják Isten szeretetét egy olyan benszülött népcsoport közé, akik teljes elzártságban éltek, és egyedül a véres bosszú hadjárataikról ismerték őket. Nem a puszta kalandvágy hajtotta őket, és nem féltek attól, hogy lemaradnak valamiről, lemaradnak valami örömről. Nem féltek attól, hogy az őserdőben a hőséggel és a rovarokkal hadakozva, kőkorszaki szinten élő indiánok felé szolgálva, lemaradnak valami igazán fontosról. Mert tudták azt, meg voltak győződve arról, hogy amit ez a világ kínál, az összesen hasonlítható ahhoz, amit Jézus Krisztus ajándékoz nekünk az örökké valóságban, ami már ezen a földön a miénk lehet. Egyikük Jim Elliot írta korábban a naplójába azt a nagyon híres mondatot: nem bolond az, aki odaadja, amit úgysem tarthatna meg, azért, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Nem bolond az, aki odaadja, amit úgysem tarthatna meg, azért, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. A Zsoltárban azt olvastuk: Istennél teljes öröm van, és örökké tart a gyönyörűség az ő jobbján. Máshol pedig azt írja a Zsoltáros: akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Milyen sokszor azt érezzük, hogy én nélkülözök valami jót. Nekem nem adatott meg valami, amire nagyon vágyom. Elhisszük-e ezt valóságnak, hogy az Úrban megtaláljuk mindazt, amire valóban szükségünk van? És gondoljuk végig a bakancslistánkat, amiről úgy gondoljuk, hogy ezt mindenképp ki kell próbálnom. Ide el kell jutnom, ezt meg kell látogatnom, ezt meg kell tennem, mielőtt meghalok. Valóban értékes-e az, ami leköti a figyelmedet, ami leköti minden energiádat, amiről semmiképpen nem akarsz lemaradni? És vajon nem csak valami tisza virág, életű siker vagy élvezet az, ami után rohansz? Amikor majd a következő élményt kell újrahajtanod, vagy hogy valóban meg tudsz elégedni majd, hogyha abba a házba költözöl, tényleg az lesz majd a legfontosabb? Tényleg ott találod meg az igazi boldogságodat? És vajon nem éppen azért szalasztod el a legnagyobb jót, mert ezt a kisebbik jót kergeted, és nem marad több figyelmed, időd, energiád? Ahhoz a Jézushoz menjünk, aki azt mondja, hogy egyedül nála van az örök életnek a beszéde, hogy ő maga az élet. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkét elveszíti, a lelkében kárt vall? Most következő csendben válaszoljunk Istennek a megszólító szavára. Ezt követően pedig énekeljünk zenekarok vezetésével a 11. éneket, az kiegészítő énekeskönyvünkből: Jöjj az Úr, vár rád. Csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, könyörgünk, hogy könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk, mert olyan sokszor nem látjuk, hogy valóban nálad lenne az igazi boldogság. Olyan nehéz elhinni azt, hogy rád van igazán szükségünk. Minden azt kiabálja, nem csak körülöttünk, hanem bennünk is, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden van még, amit el kell érnünk ahhoz, hogy boldogok legyünk. Urunk, kérünk, hogy tedd rá a kezedet a szemünkre, mert vakok vagyunk rád és a te értékeidre. Könyörgünk, hogy gyógyíts meg, és adj olyan szemeket, hogy meglássuk, hogy valóban te vagy a legnagyobb kincsünk. Könyörgünk, ne engedd, hogy a vakságunkban másfele rohanjunk. Szeretnénk megtérni hozzád. Újra, és újra, és újra. És mindig visszairányítani a fókuszt, a tekintetünket rád. Mert néhány perc, és eltéved a tekintetünk. Mert más valami vonza. Urunk, nyisd fel a szemünket arra, hogy mi az, ami bizsú, és mi az, ami gyémánt. Kérünk, hogy adj szemeket, a hitnek a szemét, amivel meglátunk téged, amivel valóságnak látjuk az örökké valóságot is. Ébresz fel bennünket, hogy ne csak tündérmesének, kedves, bátorító szavaknak gondoljuk a vele töltött örökké valóságot. Mutass rá arra, hogy mi az, amit feleslegesen kergetünk. És mutasd meg, hogy mit jelent téged követni. Könyörülj rajtunk, Urunk. Magunktól nem tudjuk áttenni a fókuszt. Kérünk, hogy te rendezd át az értékrendünket. Te adj világosságot. Te alakítsd a vágyainkat, az álmainkat, úgy, hogy azok neked kedvesek legyenek. Hogy azt szeressük, amit te szeretsz. Azt gyűlöljük, amit te gyűlölsz. És arra törekedjünk, ami valóban érték. És Urunk, így hozzuk eléd gyászoló testvéreinket is. Mindazokat, akik számára hatalmas érték ment el az örökké valóság útján. Urunk, kérünk, hogy te legyél az, aki valósággal megvigasztalod őket. Hadd tapasztalják meg a te szeretetedet, amivel átoleled őket. Olyan nehéz elhinni, hogy elég az, amit te kínálsz. Könyörülj rajtunk, Urunk. Tőled tanult imádsággal jövünk hozzád. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. Ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, és örökké tart a gyönyörűség a te jobbadon. Amen.